Örülök, hogy jöttetek. Hallottatok már királyról, királynőről? Mit gondoltok, hogy most is vannak királyok? A világon 44 királyság van. És mit gondoltok, Európában vannak királyok? 7 királyság van. Ez régen történt, amikor még nem volt autó, csak hídok voltak a tehetősebbeknek. Voltak azok, akik szekerik volt, hogy tudtak gazdálkodni, és akkor hozzaszállítani a termést. Hát az történt, hogy egy királynő fogadhajtót keresett. Tudjátok, mi a fogadhajtó? Igen, aki vezeti a szekeret, és különböző, vagy a hintót, és a királynő hintóját, hogy kivezesse, nagyon fontos volt. Különböző jelentkezők voltak, és elmondták, hogy ők a hatos fogatot úgy vezeti, hogy semmi hiba nélkül különböző ilyen mondatok hangzottak el, de a királynő is kérdezett valamit. Többek között azt kérdezte, hogyha valamilyen veszélyes útszakasz következik, ahol nagy szakadék van, azt mennyire meg megközelíteni a hajtó. A kocsisnak mondták, aki a szekeret rajtotta. És akkor egyik mondta, hogy ő megmeri 3 méterre közelíteni a szakadékot a kocsival. Hát sajnos történhet baj. A Bibliában olvasunk útkészítőkről, akik előre mentek, és a köveket, akadályokat leszették azokra az utakról. Nem voltak ilyen aszfaltos utak, hanem köves. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, ahogy sétáltunk ott a barátbarlangoknál, vagy sajkodva. Ugye, ahogy mentünk az úton, ilyen nagy sziklák is vannak. Kisebb kövek is vannak, nagy sziklák, amik legurultak valamikor, ahogy a eső éri, a nap süti, úgy megrepedeznek és legurulnak a sziklák. Tehát ilyen útkészítők mentek elő, a király fogadta elő, és sajnos előfordult, hogy a keréktörés, tehát sok mindenre kell gondolni, most is a közlekedésben. Na, a következő jelentkező azt mondta, hogy hát ő még 1 méterre is megmeri közelíteni a szakadékot. Ő olyan jól vezeti a hintót. Ugye sok kérdés hangzott el, napokig tartott a válogatás. Egy azt mondta, hogy ő még 1/2 méterre is megmeri a hintóval a szakadékot közelíteni. Biztos láttátok a hajtónak, hogy milyen gyeplője van, főleg a 6-os fogatnál dupla gyeplő van. Ti gyakrabban láttok a tihányban. És volt egy jelentkező, aki azt mondta, hogy hát felség, ha lenne más út, én elkerülném a veszélyt. Mit gondoltok, hogy kit vett fel a királynő?
Aki azt mondta, hogy a másik kerülje.
Inkább, ha lehet, elkerülném ezt a veszélyes útszakaszt. Mert féltette a királynő, és tisztelettel gondolt rá. Én azt ajánlom nektek, hogy ha olyan kérdések jönnek az életben, amikor nehézségeket is láthatunk, vagy olyan veszélyes útszakaszokat, ha lehet, kerüljétek el. Köszönöm.
Piroskától hallgasson meg egy verset.
Az én mi atyánkom, dr. Papp Lajos világhírű szívsebész verse. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, remény teljesen, és fohászkodj, mi atyánk, ki van a mennyekbe. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelül forong a nagyvilág, mikor elnyomásba szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve, ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örökfény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágosság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót küld, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, s tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a mindennapi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd. Minden lázad benned, hogy tagad meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, bocsáss meg a vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkát elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenünk védkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hagyják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor megszólal a Mester, keményen, szeriden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek kicsinyhitűek? Bízzatok, hisz én megígértem néktek, Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örültem, amikor megjöttem egy kicsit késve. Ilyen sokan vannak a gyülekezetben. Olyan érdekes, és most itt eltűnődtem, hogy amikor tényleg voltunk 50-en, hogy is fértünk el ebbe a kicsi terembe. És még 20-an se vagyunk, 19-et számoltam. és mégis elfértünk. Hála a jó Istennek. De azért jó, hogy ennyien is vagyunk, és örülök, hogy eljöttetek, és együtt lehetünk, együtt elmélkedhetünk. Olyan dolgot találtam itt 2 hete a szombatiskolában, amiről azt beszéltük, hogy milyen jó és milyen összetett, és milyen nehéz ez a gondolat, amit akkor találtunk, és úgy gondoltam, hogy ma is foglalkozunk egy kicsit ezzel. Ez pedig Ábrahám élete lenne. Ábrahám élete egy óriási nagy falat, és ahogy végigolvastam Mózes első könyvének a 11. fejezetétől a 25. fejezetig, akkor azt mondtam, hogy ez egy akkora anyag, hogy erről nem lehet beszélni. És valóban most reggel, hogy írtam össze magamnak a dolgokat, akkor úgy láttam, hogy valóban ez egy hosszú életű embernek az élettörténete, amiről egy fél órában nem igazán lehet beszélni. De mégis ennek az embernek az élete az arról szól, amiről a mi életünk is szól. A tiéd, meg az enyém. Ahogy Ábrahám életét formálta az Isten, láthatjuk a Biblián keresztül, hogy változik, hogy jön egyre közelebb és közelebb az Isten Ábrahámhoz, és Ábrahám még akkor is megteszi a maga életében azokat a buktatókat, azokat a, bocsánat, hogy kimondom, hazugságokat, amikor megtesz egy ember, én is, talán ti is, és ez hozzátartozik az életünkhöz. És így élt Ábrahám. És én úgy gondolom, hogy ez is felemeli azt, hogy, és bemutatja azt, hogy olyan volt ő is, mint mi. Nem volt egy különleges ember, nem volt egy óriási tudós ember, vagy nem is tudom, hogy mit mondja. Egy egyszerű hétköznapi ember volt, akit egyszer megkeresett az Isten. Még annó ott, ahol ő született. Kerestem a családfáját, Sára családfáját, nem jutottam a végére, de annyit tudunk róla, hogy 3 voltak testvérek, legalábbis a Biblia, amit említ, és valamelyik testvérének a gyermeke volt Sára, Ábrahámnak a felesége. Ez csak úgy bevezetőként azért, hogy ugye tudjuk azt, hogy amikor Ábrahám azt mondja, hogy az ő testvérem, ő az én testvérem, akkor igazából nem mond valótlant, de nem egészen mondja meg az igazságot. Aztán, ha Ábrahám életét vizsgáljuk, vagy akármelyik hithősét, akkor helyes világba kell képzelnünk őt. Hát meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen környezetben élt ő. És ugye megemlíti a Biblia, hogy honnan jött, hol született Ábrahám, és meg kell vizsgálnunk, hogy annak a városnak, úrvárosának mi volt a helye, mi volt a környezete. Én annyit találtam róla, hogy Babilontól egy kicsit délebbre fekszik az Eufrates partján, és ott született Ábrahám. Az Eufrates-szel találkozunk már egészen a Biblia elején, amikor Isten leírja azt, hogy hol volt az Éden kertje. Tehát egy ősi folyó, egy ősi hely, és még azt találtam, hogy a Holdisten imádatának az egyik központja volt úrvárosa. Tehát Ábrahám egy olyan környezetből jön, amit igazán nem mondható, ami keresztény gondolkodásunkkal megegyező helynek. És meg kell állapítanunk azt, hogy Ábrahám nem volt se keresztény, se zsidó. Ábrahám egy olyan helyről jön, ahol a Holdistent imádják. Ahol a természet isteneit imádják, tehát akkor mondhatjuk talán azt, hogy egy több isten hívő környezetből, és itt keresi meg az Isten. Így aztán Pál apostol foglalkozik azzal az ő római levelében, hogy körülmetélt vagy körülmetéletlen volt Ábrahám. Így itt Mózes könyvében aztán találkozunk azzal, hogy Ábrahám, amikor megkereste az Isten, akkor körülmetéletlen volt. De aztán ugye felnőtt korában, mielőtt még Izsák megszületik, azelőtt megtörténik az ő Istennel való szövetsége is, akkor, amikor Isten mondja neki azt, hogy ez a szövetség, ez erről is szól, akkor Ábrahám ezt megteszi önmagán is, és az ő gyermekén is. És ugye, ha elővesszük a Bibliánkat, és kinyitjuk a 11. fejezetnél, első Mózes 11-nél, akkor azt látjuk, hogy a 11. fejezetnek a végén, a 26-tól a 32-ig leírja a családfáját a Biblia, aztán a 12. fejezettől kezdődik igazából Ábrahám elhívása. Az első három versben, ugye talán annyit mondanék itt csak, hogy ja, úgy kezdődik, hogy és mondja az Úr Ábrahámnak. Tehát ebből indul ki Ábrahám története, hogy az Isten megszólítja Ábrahámot. És elmondja neki azt, hogy Ábrahám, csomagolj össze, szedd össze a te családodat, és indulj el. Menj el arra a helyre, ahova majd én mondom neked. Egy érdekes hívás, de Ábrahám azt mondja, hogy elindul. Ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor azt olvasjuk itt a 11. fejezet végén, hogy Ábrahám édesapja összecsomagolja az ő családját, de talán olvassuk, hogy itt a nemzetség, nem írtam fel, hogy melyik. 31. verstől. És felvevé Tári Ábrahámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, Szárait, az ő menyét, Ábrahámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulálnak együtt Úr Kasztimból, hogy Kánaán földjére menjenek, és eljutálnak Háránig, és ott letelepelének. Tári pedig 205 éves volt, és meghalt Háránban. Tehát Ábrahám édesapja meghal Háránban, de már elindulnak Úr városából, és haladnak. És ott, Háránban kapja Ábrahám az elhívást, hogy hagyja ott az ő családját, és menjen oda, amit Isten mond neki. Aztán, ha tovább olvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy Ábrahám megérkezik Kánaán földjére, itt a 12. fejezet 7. versében, és itt már nem azt olvassuk, hogy az Úr szól Ábrahámnak, hanem azt mondja itt az ige, és megjelenik az Úr Ábrahámnak, és mondja néki. Tehát én ezt azért akarnám csak kiemelni, hogy Ábrahám életének és az Istennel való kapcsolatának a fejlődése, hogy fejlődik. Tehát Isten először megszólítja Ábrahámot, És itt azt mondjuk, azt olvashatjuk, hogy Isten megjelenik Ábrahámnak. Konkrétan és beszélget Ábrahámmal. És aztán a 8. versben azt olvassuk, hogy Ábrahám annak örömére, hogy az Istennel találkozott, oltárt épít. És a 8. versnek a végén, oltár építés után azt olvassuk, hogy segítségül hívja az Úr nevét. Ábrahám hitéletének a fejlődése. Ezt szeretném kihangsúlyozni a mai délelőttön, hogy ugye találkozik Ábrahám az Istennel, és ennek örömére oltárt épít, és az oltár építés után imádkozik az Istenhez. Tehát érezzük a fejlődést, az egyre közelebb jövő dolgokat. És egy kicsit, ha belegondolunk a mi életünkben, mi történt? Hallottam az Istenről, ugye azt mondja Pál is, hogy a hit hallásból van. Hallottam az Istenről, a barátomtól, a szomszédomtól, a feleségemtől, az akárkitől, és onnantól kezdve elkezdek foglalkozni az Istennel. És az Isten is foglalkozik velem, mert az Isten azt akarja, hogy én üdvözüljek. És egyre közelebb kerülünk, egyre jobban szorosabbá válik ez a kapcsolat, és kapaszkodunk egymáshoz. És Ábrahám eljut ezen a ponton oda, hogy imádkozik az Istenhez. Tehát próbálja Ábrahám is rendezni, illetve szorosabbá fogni az Istennel való kapcsolatát. Aztán olvasok tovább a Bibliát, akkor jön az éhínség. Talán nem véletlen, nem akarnék most ezzel foglalkozni az idő hiánya miatt. Jön az éhínség, és Ábrahám költözik. Ábrahám tám, csak én feltételezem, a Biblia nem ír róla, talán megbeszéli az Istennel, hogy Uram, én úgy gondoltam, hogy a családomat elviszem Egyiptomba. Ugye ő lent van most délen, Izrael területének, a mai Izrael területének a déli részén, tehát közel Egyiptomhoz. És azt mondja, hogy elmegyek Egyiptomba, a Nílus földjében jó termés van, ott talán nincs éhínség, elmegyek. És valószínű, hogy megkapja az Isten beleegyezését, hogy Ábrahám, akkor menjél. És ugye, ha olvasok a történetét, akkor látjuk azt, hogy Ábrahám úgy gondolkodik, hogy félti az ő életét. És azt mondja Sárának, hogy Sára, mondjunk valamit a fáraónak, mert én tudom azt, hogy te szép nő vagy, te neked megakadnak az egyiptomi emberek szemei rajtad, és el fognak rabolni tőlem. És lehet, hogy meg fognak ölni. És ezért mondjuk azt, hogy te az én testvérem vagy. Emberi kitalációk, ugye, jönnek, mert Ábrahám még nem biztos abban, hogy az Isten a tenyerén hordozza őt. Vigyázz rá, és Ábrahám ugye becsapja a fáraót. És azt olvasok itt a 12. versnek a 17. 20. versében, hogy az Isten beleszól a történetbe. Azt mondja a Bibliánk, hogy de megveri az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraért, Ábrahám feleségéért. Ugye, az Isten milyen érdekes módszereket használ az ember életének a formálásához. Nem Ábrahámot keresi meg az Isten, és nem azt mondja neki, hogy Ábrahám, te most rosszul tettél. Te gazságot követtél el, te bűnös ember vagy. Hanem elmegy a másik oldalra az Isten, és megkeresi a fáraót. És azt mondja neki, hogy te ugyan becsapott ember vagy, de rosszul cselekedtél. És helyre teszi az Isten Ábrahámnak a baklövését, a rossz dolgát, és végül is helyrehozza Ábrahámnak azt a rossz cselekedetét, amit végzett. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel is Ábrahámot erősítve, azzal, hogy az Isten a jóban is, de a rosszban is ott van vele. Aztán ugye jön a következő történet Lóttal, amikor mindenki ismeri ezeket a történeteket, teljesen biztos vagyok benne, nem akarok én ezzel különösebb újat mondani senkinek. Tehát elválnak Lóttól, tudjátok a történetet, hogy miért, nem haragszanak egymásra, és nem pofonok után válnak el, hanem megegyeznek abba, hogy kevés a legelő. De hogy válnak el? Miről, mit árul el Ábrahám lelkületéről ez az elválás megint? Azt mondja Lótnak, hogy ne haragudjunk egymásra. Ne veszekedjünk semmi, se a mi pásztoraink, hanem te is látod, és én is látom, hogy kevés ez a legelő, ezért váljunk szét. És azt mondja Ábrahám az ő korát félretéve, hogy Lót, öcsém, válasszál te. Holott mondhatta volna azt is az idősebb jogán, hogy akkor én itt maradok, te meg menjél oda, ahova gondolod. És Ábrahám, én teljesen meg vagyok benne győződve, hogy itt már Ábrahám eljut a hitnek olyan fokára, hogy ő tudja azt, hogy az Istennek gondja van rá. Akárhova megy, az Isten gondot visel róla. És azt mondja Lótnak, hogy akkor válasz. És Lót választ, és elköltözik. Hova? Szodomába. A városba. Beköltözik a városba. És ugye a 14. fejezetben már arról olvasunk, hogy háború tör ki, a környező királyok összefognak, és megtámadják azt a királyságot is, ahol Lót él, és a környező királyok megnyerik a háborút, és ami van Szodomában, Gomorában, a két városban, Lóttal együtt, az állatvilággal, az embervilággal mindenkit elhajtanak, és ugye rabságba viszik a népet, és a vagyonokat, mindent, és olvashatjuk a Bibliában, hogy hírt kap Ábrahám erről a helyzetről, és Ábrahám nem mocilál, összeszedi az embereit, felfegyverzi őket, gyerünk. És elmennek, és kiszabadítják Lótot, megverik azokat a királyokat, akik ugye rabságba vitték a város népét, és Ábrahám helyreállítja azt a régi rendet, ami volt a városokban. És aztán azt olvashatjuk, hogy amikor visszahozza az embereket, akkor a város királya azt mondja, Szodomának királya, hogy fogadd el az ajándékokat tőlem. Ábrahám nem fogad el ajándékot. És még meg is indokolja a Biblia, hogy miért nem fogadja el Ábrahám ezt az ajándékot. És én úgy gondolom, hogy ez is egy fontos dolog. hol van? Na, hol olvastam? Ja, igen, a 22. fejezetben, vagy a 22. versben. És mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtője, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el, mind abból, ami a tiéd, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámat. És aztán itt ugye olvasunk Melkisédekről is, aki áldja az Istent és áldja Ábrahámot, hogy ilyen jót tett. Aztán, ha tovább lépünk a 15. fejezethez, akkor láthatjuk azt, hogy az Isten fiút ígér Ábrahámnak. Szövetséget köt vele, és ezáltal még közelebb kerül Ábrahám az Istenhez. Aztán ugye nem jön a gyerek. Nem születik a gyerek, és hát az asszonyi türelmetlenség úrrá lesz a helyzeten, és azt mondja Sára, hogy Ábrahám, itt nekünk kell cselekedni, mert az Isten tehetetlen ebben a helyzetben, hát öregek vagyunk mind a ketten, hát ne várjuk azt, hogy az Isten fog segíteni. Tegyük meg, amit mi tudunk. És megteszik, amit tudnak, és sajnos, vagy nem sajnos, a történet ez erről szól, Ábrahám belemegy ebbe a dologba, és ugye a Sára szolgáló lány terhes lesz, és mivel ő úgy gondolja, hogy ő terhes lehet, az ő asszonya meg nem, ezért olyan életvitelt folytat, vagy úgy él, hogy lenézi az ő úrnőjét, vagy házi asszonyát, vagy nem tudom, minek nevezzem. És ugye problémák keletkeznek belőle, és Ábrahám azt mondja, hogy én ebből a helyzetből ki akarok maradni, oldjátok meg, lányok úgy, ahogy gondoljátok, és Sára olyan nyomást gyakorol Hágárra, hogy Hágár elmenekül. És megint azt olvassuk, hogy az Isten és az ő Isten és az angyala nem hagyja el ezt a menekült asszonyt. Megkeresi őket, és gondot visel róluk. És megint nem kap ki Ábrahám az Istentől. És ezáltal újra egy olyan tapasztalatot élhet meg Ábrahám, ami megint csak én úgy látom, hogy közelebb hozza az Istent Ábrahámhoz, vagy Ábrahámot az Istenhez. Aztán a 17. fejezet arról szól, hogy ugye Ábrahám Ábrahámnak neveztetik. Ezt is tudjuk, hogy miért történik. Úgymond Isten előlépteti Ábrahámot. És már nem csak a családnak az atya lesz, hanem a népeknek az atya lesz. Egy olyan népé, ami mi vagyunk. Az egész világ. Az ő leszármazottaiból születő embertömegek. Tehát a népek sokaságának atyával tette Ábrahámot. Aztán ebben a fejezetben ugye történik meg a körülmetélkedés szövetségének az ígérete is. Aztán ugye Szárait Sárának nevezi az Isten ebben a fejezetben. És ugye újra ígéretet kap Ábrahám, hogy Izsák nevű gyermeke fog születni. És aztán itt megint azt láthatjuk, hogy a 17. vers az megint azzal kezdődik, hogy ugye röviden az első vers, amikor Ábrahám 99 esztendős volt, megjelenik az Úr Ábrahámnak is, mondja néki. És a 22. versben azt viszont azt olvassuk, hogy és elvégzi vele való beszélgetést, mármint Isten Ábrahámmal, és felmenne Isten Ábrahámtól. Tehát És aztán a 18. vers újra úgy kezdődik, megjelenik pedig őnéki az Úr Mamré tölgyesében, és ugye Ábrahám ül a sátor előtt, ez egy újra nagyon ismert történet, amikor Ábrahám meglátja őket, akkor eléjük megy, és megvendégeli őket úgy, ahogy az ottani írt vagy íratlan szabályok, vagy törvények, vagy szokások elmondták, hogy a vándorokat be kell hívni, meg kell vendégelni, lábmosás, étel, és a többi, és a többi. És nagyon tetszik nekem ez a dolog. Én ezt a történetet mindig úgy éltem meg, hogy ez egy annyira emberi történet, nem? Hogy Ábrahám, amikor meglátja ezt a három emberforma mennyei lényt, akkor ugyanúgy, mint bármelyik embertársát behívja az ő sátorába. És fut ide, fut oda, itt is parancsot ad, ott is irányítja az embereket, hogy gyerünk, gyerünk, mert vendégeink vannak, és meg kell őket vendégelni. És ez olyan a jó érzés volt bennem mindig, mert ez arról szól, hogy szeressük a másikat, meg gondoskodjunk róluk. És ez Ábrahámnak is, én úgy érzem, hogy itt fontos volt. És ha tovább megyünk, akkor akkor azt olvashatjuk, hogy igen, hogy itt újra a Teremtő megígéri Ábrahámnak, hogy jön a gyerek, csak várjon türelemmel. És azt olvassuk, hogy Sára kineveti ezt a helyzetet. És elfelejtettem mondani az előbb, hogy amikor Ábrahámnak mondja azt, hogy saját gyermeke lesz, akkor Ábrahám nevet. Még mielőtt Hágárral összejön, akkor Ábrahám nevet. Most Sára nevet, Ábrahám már nem nevet. Mert Ábrahám már itt odaér, hogy el tudja hinni azt, hogy az Isten, ha akarja, akkor tud neki 100 éves korában is gyereket adni. De Sára még nevet, ugye? És azt mondja neki a Teremtő, hogy miért nevettél? És ugye Sára azt mondja, hogy ő nem nevetett. De azt mondja neki a Teremtő, hogy te bizony nevettél. És na, most valljuk be őszintén, lehet, hogy igaza volt Sárának, hogy nevetett? Igen. Mert én úgy hiszem, hogy valamennyiünk hite tartott ott, hogy nem tudtuk azt kimondani, hogy az Isten azt tesz, amit akar. Ma hány olyan emberrel beszélgetünk, aki azt mondja, hogy hát én 50 éve keresztény vagyok és templomba járok, de azt, hogy feltámadás van, azt nem tudom elhinni. Azt nem tudom elképzelni. Hiába mondod nekem, én ezt nem tudom elfogadni. Itt Sára még itt tart. Nem tudja elfogadni azt, hogy 90 évesen ő gyereket fog szülni. És ez fizikálisan lehetetlenség. De az isteni csoda mindenre képes. És megígéri itt az Úr Sárának és Ábrahámnak, hogy egy év múlva visszajövök, és gyereketek lesz. Higgyétek el. És ugyanebben a találkozásban ugye elmondja az Úr Ábrahámnak, itt a 17. versben azt olvassuk, hogy eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok. Ugye, mert azért jöttek, itt ha végigolvassuk, hogy Szodoma és Gomora bűne feljutott az égbe. És azért jöttek, hogy ezt kivizsgálják, ezt megvizsgálják, hogy ez valóban ekkora probléma. és igazándiból megvan az ítélet, ugye? Mert itt azt mondja az Úr Ábrahámnak, vagy illetve önmagának, hogy eltitkoljam azt, amit tenni akarok ezzel a két várossal. Tehát Jézus szívében, lelkében ő már meghozta az ítéletet. Ennek a két városnak el kell pusztulni. Na de mit lép erre Ábrahám? Hogy viszonyul az Isten embere az Isten ítéletéhez? Erre volt ő kíváncsi. És azt mondja, hogy eltitkoljam én Ábrahámtól, amit akarok, holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a föld minden nemzetségei. És akkor írja itt Ábrahám jellemzését, mert tudom róla, az Isten ismeri Ábrahámot, tudja róla, hogy mindazokat a dolgokat, ami szükséges, azokat elvégzi. És akkor jön Ábrahám. Uram, nekem fontosak azok az emberek, de fontos vagy te is. Te, a világ teremtője, ahogy itt leírja. Ezt nem teheted meg, hogy az igazzal együtt veszted el a hamist is. Nehéz megszólalni. Ilyen Istenünk van. És ezt Ábrahám, hogy az Isten gyermeke jelenti ki az Istennek. Amikor tanultuk most a szombatiskolába, hogy Jézusnak azt mondja Péter, hogy te vagy az Isten fia. Az Isten munkájának előbb-utóbb el kell, hogy jusson a mi életünkbe oda, hogy azt ki tudjam jelenteni, és igazán ki tudjam mondani, hogy te vagy az Isten fia. És itt Ábrahám ezt mondja, hogy Istenem, én téged úgy ismerlek, hogy te egy igazságos teremtő vagy, és te ezt nem teheted meg. És Ábrahám, én nagyon úgy érzem, hogy Ábrahám itt a szívének a legmélyéből mondja ezeket a dolgokat, és azért alkudozik az Istennel, hogy megmentse az embereket. Te nem teheted azt meg, hogy ilyet teszel. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöröld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled, ahogy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Nagyon egyhangba tudom hozni ezt Jób szenvedésével. Jób is, amikor küzd, akkor azt mondja, hogy az Isten nem olyan, amilyennek ti állítjátok, hanem olyan, amilyennek én hiszem. És itt Ábrahám ezt hiszi az Istenről. Az Isten munkája ideért az ő életében, hogy képes közbenjáró imádságot, közbenjáró vitát folytatni az Istennel azért, hogy az Isten neve ne sérüljön. Aztán Szodoma elpusztul. Várjunk csak, mit olvasunk itt a 25. versben. Igen, Szodoma elpusztul, és Ábrahám tovább költözik az ő családjával, és azt olvassuk itt a 20. versben, vagy a 20. fejezetben, hogy Gérárba költözik Ábrahám, és újra megcsinál egy bakit. Az az Ábrahám, akiben ilyen lelkület van, ez megint elcsúszik a felesége miatt. Megint ugyanazt a történetet. Bocsánat, akkor máshogy fogalmazok. Igen, igazad van, Erzsike, örülök, hogy véded a feleségeket, de nem jól mondtam. Tehát Gérárba költözik, és újra azt mondja Sárainak, hogy, vagy Sárának, azt mondja Ábraham Sáráról, az ő feleségéről, ja igen, ezt már nem Sárának mondja, hanem Gérárban a királynak. Igen, Abiméleknek, Gérár királyának, hogy ő az én húgom. És ezért a király elküld ezért a csinos nőért, Ábraham húgáért, és elviszi feleségnek. Kifizeti a sok állatot, a sok pénzt és mindent, és itt újra közbeszól az Isten. Újra elmondja Abiméleknek, hogy Ábraham becsapott téged. Nem így van. És elmondja Abimélek, hogy ő erről semmit nem tud. És az Isten kimenti őt ebből a helyzetből, és helyre rakja újra Ábraham dolgait, és rendeződnek a dolgok. Sárát visszaadja ajándékokkal együtt Ábrahámnak. És aztán a 21. fejezetben akarnék sietni egy kicsit, mert már elmúlt dél. A 21. fejezetben Izsák születéséről van szó. Aztán ugye megint konfliktusok Hágárral és Izmaellel, újra közbelép az Isten, ígéretet tesz Hágárnak, és már az előzése után, és gondjáról biztosítja őt. Aztán a 22. fejezet az megint egy olyan fejezet, amit rengetegszer kitárgyaltunk, ugye Ábrahám felviszi az ő fiát a Móriára. Úgy kezdődik ez a fejezet a fekete betűs résznél, hogy Ábrahám kész feláldozni a fiát. Ábrahám kész van. Egy olyan szintre készítette fel az Isten lelke Ábrahámot, hogy meg tudja tenni ezt a dolgot. Sokszor feltettük a kérdést szombatiskolában is, itt is, ott is, hogy én fel tudnám áldozni a gyerekemet? Nem. Én biztos vagyok benne, hogy nem. Én alkudoznék az Istennel, hogy Uram, megyek én, hogy megyek akárki, de a gyerekemet ne vedd el. De Ábraham kész volt. Ábrahámot felkészítette az Isten lelkileg, hogy ő ezt meg tudja tenni. Igen. És gondoljatok bele, hogy Ábraham egy olyan helyről jön, gyerekkorában lehet, hogy azt látta, hogy gyerekeket áldoztak az Istennek. A holdistennek, vagy a holdistennőnek, nem tudom. És akkor most az ő Istene is ezt kéri tőle? Hát hol van ez? És ebben az óriási küzdelemben Ábraham azt mondja, hogyha ez az Isten engem így megsegített, akkor ha el is veszi, tud helyette adni másikat. Vagy vissza tudja adni ugyanazt. És megy. És nem szól Sárának semmit. Mert hátha meggátolja benne. És elhatározta, és az ő hitével együtt megy fel a hegyre. És megtette volna. És ugye amikor az angyal szól neki, hogy ne tedd meg, akkor kapja a dicséretet Ábraham, hogy most már tudom. Most már tudom, hogy hiszel, és kész vagy még ezt is megtenni az Isten dolgában. Igen, itt. A 15-től a 19. versig szól a történet erről. Aztán még Ábraham életéhez tartozik, hogy ugye meghal Sára 125 éves korában, és hogy Ábraham hogy intézi el az ő sírhelyét. Ajándékul akarják adni neki De ő azt mondja, hogy nem, ő ezt kifizeti. Ő ezt pénzért akarja megvenni, mert senkitől nem akar ajándékot kapni. Aztán ugye a bibliai történet úgy folytatódik tovább, hogy Izsák megnősül, ott is olvashatjuk azokat az isteni csodákat, amit az Isten végbe visz Ábrahámért, és az ő utódjáért, Izsákért. Aztán ugye arról is olvasunk, hogy Ábrahám újra megházasodik, hoz egy másik asszonyt a házhoz, akitől aztán lesznek fiak, gyermekek, lányok. És aztán Ábrahámnak is lejár az ideje, és 175 éves korában eltemetik ugyanabban a sírban, ahova a feleségét temette. És ha egy kis összefoglalást vonunk itt ennek az embernek a története, az élet története fölött, akkor valóban megláthatjuk és megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten mennyit tesz egy embernek a megmentéséért. És ha elgondolkodunk azon, úgy befele, hogy az én életemért mennyi mindent tett az Isten már eddig. És ahogy most itt a szombatiskolában is megbeszéltük, csak azt a rövid gondolatot akarnám újra elmondani, amit én tettem hozzá a szombatiskolához, hogy azt kell elmondanunk az embereknek, hogy értem, mit tett az Isten. És ha én el tudom azt mondani, hogy ott, a Golgotán Jézus értem halt meg, mert ezt tudom, és ezt érzem. Azt nem tudom, hogy te mit érzel. Azt tudom, hogy az Isten érted is meghalt. De a viszonzásról nem tudok semmit. De azt tudom, és azt el tudom mondani mindenkinek, hogy az Isten az én életemet hogy formálta át. És én úgy gondolom, hogy Ábrahám ezt képviselte. Az ő egész életében mindenkivel békességesen élt. Mindenki, tehát nem hagyott maga után olyan nyomot, ami valakinek is fájna. És ha megpróbálunk így élni, mi keresztény emberek ma, hogy úgy képviseljük az Istent, hogy nem hagyunk magunk után negatívumot. Akár a gyerekeink felé, akár az embertársaink felé. Akkor talán hasonlít az életünk egy kicsit Ábrahám életéhez. És én kérlek szépen benneteket, hogy gondolkodjatok el ezeken a dolgokon, mert fontos, én azt hiszem, nekünk keresztényeknek az, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel, és ezt a kapcsolatot hogy vetítjük ki a mi hétköznapi életünkre és a hétköznapi emberi kapcsolatainkra. Jó dolog vendégül látni az embereket, jó dolog szeretni az embereket, szépen beszélni velük, békességesen élni, és a többi, és a többi. Ezzel semmi baj nem lesz felénk. Aztán, hogy az Istennel való kapcsolatunkat hogy tudjuk ápolni, az nagyon sok minden függ attól, hogy mennyi időt töltünk az Istennel. És amikor jót teszünk a másiknak, akkor is az Istennel töltjük az időt. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ahogy az énekben is mondtuk, hogy adjunk át mindent az Istennek, és próbáljuk a mi életünket minél tovább, vagy minél többet az Isten társaságában tölteni, mert akkor fogunk működni, talán keresztény módon. Amen.